korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai napon egy picit nehéznek tűnő részletről szeretnék elmélkedni kedves hallgatóimmal együtt, amely nehéz, de nagyon szép, és talán a mindennapi életben, családi, rokoni kapcsolatainkban is segítséget fog nyújtani. Az elmélkedés címe Ki az én anyám? És mindjárt ezt az alcímet adtam neki, két családban élünk. Miközben Jézus még a néphez szólt, anyja és testvérei megálltak kinn, és beszélni akartak vele. Valaki figyelmeztette, anyád és testvéreid kint állnak, és beszélni akarnak veled. De ő megkérdezte a hozzászólót, ki az én anyám, és kik az én testvéreim. Aztán kitárta karját tanítványai felé, és így szólt, ezek az én anyám és testvéreim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Most nagyon röviden lépjünk túl azon a közismert magyarázaton, amelyet mindnyájan ismerünk, hogy a testvér szó tágabb értelmű, mint a magyarban, és jelenthet unoka testvért vagy más közelebbi rokont. Figyeljünk a történet további kérdéseire. Bizonyára előfordult már velünk, hogy egyéni szentírás olvasásainknál, egyes történetek átelmélkedésénél a szöveg látszólag ellene mondani látszott megszokott Mária képünknek, a szűzanyáról alkotott elképzeléseinknek, esetleg felszínes vagy sablonos elgondolásainknak. Mielőtt a mai szövegre figyelnénk, szedjük ezeket csokorba, mert ezek is szoros kapcsolatban állnak a történettel. Tehát ezek a részek a szűzanyával kapcsolatban. Első mondat, hogyan történik meg ez, hiszen férfit nem ismerek. Mária hite nem fanatikus, hisz és kérdez egyszerre, de nem kér jelet, mint Zakariás. Tehát attól, hogy ő hisz, attól ő még kérdezhet, és hívő marad. A másik. Fiam, miért tetted ezt velünk? És Jézus válasza, nem elnézés, bocsánatkérés, hanem miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy atyám házában kell lennem? Mária kérdez, Jézus nem kér elnézést, hanem még ő tanítja. Nincs már boruk. Aztán Jézus hozzáfordult, mi közünk ehhez, asszony? De a folytatás mégis, tegyétek, amit mond. Figyelmeztető, szeretetteljes megjegyzés, aztán elutasítás, majd megint bizalomteli jelzés, egymás ellenében mégis egymásban megpihenő hullámok ezek. Most ezeknek ismeretében teszünk néhány szellemi lépést, gondolom legtöbbünk számára megvilágosító ismétlést. A boldogságos szűz nem volt mindenható és mindentudó, tehát sokan összekeverik a szeplőtelen fogantatás titkát azzal, hogy isteni tulajdonságokkal ruházzák fel őt. Tehát nem volt mindenható és nem volt mindentudó. Hozzánk hasonlóan tanulással és tapasztalatokkal tett szert Isten ígéreteinek ismeretére, az Ószövetség titkaira, gyakorlatára, hát a lányok és az asszonyok egy kicsit távolabb voltak a szertartásoktól, jeruzsálemi templomban is külön udvaruk volt, a zsinagógákban is hátul álltak, illetve ültek, nagyon szigorúbb zsinagógában, még ilyen rács is elválasztja őket, de mégiscsak tudhatott az Ószövetség titkairól, hiszen erről tanúskodik maga a Magnificat, ami nem más, mint nagyon sok szépen átelmélkedett ószövetségi zsoltár és egyéb részlet, természetesen az új titokkal együtt. Tehát ő is megváltásra szorult. Igaz, hogy rendkívüli és különleges módon Jézus halálának és föltámadásának előzetes érdeméből ez a szeplőtelen fogantatás titka. Tehát ez a szeplőtelen fogantatás, mert a múltkor kérdeztek, és még katolikusok is Jézus születésével keverik össze sokszor. Mégis szeplőtelenül fogantatott, de még egyszer mondom, hogy tanulásra szorult, ő is töltekezésre és szellemi fejlődésre. A tisztasága nem jelenti azt, hogy megszűnnek a kérdések, a vívódások, a belső szenvedések az atya akaratának követésekor. A régi messiás kép és a megvalósult új világ közti feszültségeket, különbségeket a szűzanya is megszenvedte, hiszen ebben nőtt fel, és más tapasztalt, akárcsak keresztelő János is, mint annak idején láttuk. Talán ez lehet a Símeon által megjövendő tőr is. Nagyon nem szeretek emlékezni azokra a Mária szíve képekre, hol a Símeon tőre gicsesen van ábrázolva szó szerint. Én azt hiszem, hogy ezek belső kínok, kérdések, gyötrelmek, és nem ez a érzelgősen ábrázolt külsőség. Tehát Símeon tőre az, hogy Isten szavát elfogadja, de amikor Isten szava megvalósul, akkor ezt ő nagyon megszenvedi. Hát gondoljunk csak az első lépésre, hogy majdnem a szabad ég alatt született az a gyermek, akiről az angyal azt mondta, hogy Jákob házában fog uralkodni, és ővé lesz Dávid trónja. Ez tehát az az út, amin ő járt. Hittel elfogadta Isten terveit, akaratát, annélkül, hogy előre látta volna a részleteket, hiszen ha látta volna, mi az érdekes benne. És a részletek megélése szenvedést okozott szívének már Jézus gyermekkorában, majd később többször is. Ennek csúcspontja a Golgota. Most kicsit elmélkedjünk. Jézus tehát tanította Máriát, az édesanyját, bármennyire szokatlan is ez, szavakkal, váratlan, meglepő történetekkel tárta fel előtte is Isten országának nagy titkait. Ez nem mond ellen Mária bűntelenségének, tisztaságának. Gondoljunk csak ismétlésképpen arra, hogy a megtért és megvilágosodott szentek mennyit szenvedtek bensőleg, mennyit küzdöttek lelki sötétségben, vigasztalásban, vigasztalanságban, hogy ők mondták, lelki szárasságban. És ezt a későbbi életrajzírók mennyire próbálták eltitkolni. Most visszaérkeztünk a kiinduló történethez. Ezekkel az előzményekkel. Mária megérkezik, hirtelen jelentkezik, fiát keresi, fiát, akit a természet rendje szerint Isten adott neki. Régen látta, szeretne vele találkozni, hisz a fia, sőt, ha Márkot olvassuk, ott még haza is akarják vinni. és a fiú csak kiüzen. A szavak visszautasításnak tűnnek, de a fentiek értelmében inkább felrázó, megdöbbentő elemeket felhasználó tanítást kap mindenki. Erről már egyszer beszéltünk, a felrázó tanításról, amely ószövetségi stílus volt, és amelyet Jézus is többször átvett. Egy hatalmas, megrázó dolgot mond, de nem a stílusa fontos, hanem a tartalma. Itt is ez történik, mindenki egy hirtelen szinte megnémulhat, amikor megszólal, hogy de hát ki az én anyám, kik az én testvéreim. Áldottak és fontosak a vérségi kötelékek. Áldott az anya, a testvérek, a rokonok, a család. Áldottak, hisz a világ hajnalán maga a teremtő akarta, hogy képmása, az ő képmása legyen a földi szerelem, a születés, az együttlét, a közös öröm és bánat, szenvedés, béke. Isten akarata a vérségi család. De van a mennyei atyának egy másik nagy családja is. Azok tartoznak ide, akik ráhangolódnak szavára, szeretetére és a Jézus által hirdetett evangéliumra, vagy legalábbis a készségüket őrzik a szívükben erre. Sokszor a két család nem alkot közösséget, sokszor egybe kapcsolódik a kettő. Isten családjában velünk vannak szüleink, testvéreink, hitves társaink, gyermekeink. A vérszerinti nagy családban, de Isten másik családjában is szeretnénk, hogy velünk legyenek. Erről majd még egy másik elmélkedésben fogok szólni a béke és a kard témában nem sokára. Ha szokatlan a történet, akkor gondolatban kiegészíthetjük, mert ez nem mond ellen a Szentírás szellemének, tehát most oldjuk fel ezt a ki az én anyám, kik az én testvéreim, kicsit a saját szavainkkal. Anyám, én nagyon szeretlek téged és titeket, de most épp hivatásomhoz hűen azt a szeretetet, amit én magammal hoztam, továbbadom, lehetőleg mindenkinek. Azt szeretném én, ha egy nagy családként együtt lennénk, mindnyájan Isten terített asztalánál, ahol neked is helyed van, hiszen te már egyszer igent mondtál az isteni szóra. Ez képzeletbeli kiegészítés, de megerősíthetjük egy másik igen kedves epizóddal Lukács evangéliumából. Egy asszony így kiáltott a nép közül: boldog a méh, mely téged hordozott, és az emlő, amelyet szoptál. Ő azonban hozzáfűzte: boldogabb, aki hallgatja és megőrzi Isten igéjét. Tehát boldog a Szűz Mária kétszeresen, de most Jézus azt emeli ki, hogy neki van egy hatalmas, nagy, láthatatlan családja is. Mi is két családban élünk, a végső öröm az lenne, ha ez a kettő egymásban pihenne, szeretteinkkel együtt Isten nagy családjában. És most megint megszólal belőlem a lelki pásztor, mert hányszor és hányszor panaszkodnak keresztény testvéreim arra, hogy vérszerinti családtagjaik valahogy nem akarnak jelen lenni az Isten családjában, és hát az egész életüket ez keserűséggel tölti el. Mit csináljanak akkor, ha nem akar misére járni vele együtt, vagy nem akar hittalra járni, vagy nem akarja megkeresztelni a gyereket, hát mit csináljon? Hát először is tartson egy önvizsgálatot, hogy ő esetleg mennyire tehet erről nevelésben, esetleg uram, bocsá, rossz példájával, de ha nem, akkor mit csináljon? Akkor vegye tudomásul, hogy létezik Istennek ez a kettős közössége. Semmi szín alatt nem szabad zsarolással, kényszerítéssel, vagy hát érzelmi húrokat pengetve másokat a lelki családba kényszeríteni. Sokkal jobb, ha Isten békéjének a szabadságát kínáljuk fel, és szeretjük továbbra is azokat, akik nem akarnak követni minket a másik családba. Ki tudja, Isten útjai kiszámíthatatlanok, és minden az ő kegyelme. Tehát valahogy ezt így el kell fogadnunk békességben, ezt a kettősséget. Hát természetesen tudjuk, hogy a boldogságos szűzanya Mária, mi édesanyánk, jelen volt a nagy családban, hiszen végig jelen volt, de ő is megszenvedte a vér szerinti édesanya kínjait, szenvedéseit, és én már csak az utolsó pontra és az utolsó villanásra szeretnék utalni, amikor ő a Szentírásban megjelenik történelmileg, pünkösd előtt, és ez bizonyítja, hogy a szívén hordozta a másik családot is. Mindezek az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt, egy szívvel, lélekkel álhatatosan imádkoztak. A mostani ajándékom kapcsolódik az elmélkedéshez, a boldogságos szűzanya hála énekéről szól, azt az én átelmélkedésemben, az a címe, hogy Apokrif Magnifikát. Még ma is gyakran a hegyek közé megyek, ahol vajúdó asszonyra lelek, találok felsíró gyermeket kis falvakban, kunyhókban. Oda betérek, letelepedem. A kismama arcát megsímítom, a babát kezembe veszem, ringatom. Egy régi éneket dúdolok, szép, égből született dalt, a régit, mindig ugyanazt, az elsőt. Az ismerős mozdulattal a kicsire póját tekerek, szegényes bölcsőbe fektetem, nézem arcán az ismerős vonásokat. Egy kicsit körbejárom a házat, teszek, veszek, egy sort még énekelek, sietve, aztán a hegyek közé megyek. Sokszor a világ tekergő ösvényein képekre, szobrokra bukkanok. Mondják, azok készítették, akik láttak erdőben, ligetekben, a kerek, könnyes világban járni, kelni. Lehet, úgy volt, meg lehet. Sok év után néhányukra emlékezem. És én jöttem egy váratlan pillanatban, vagy rám leltek útjaik során, egyre megy. Mondtam-e valamit, vagy siettem a hegyek közé? A válasz a csend. Egy másik világban a kérdések egymás karjában pihennek hangtalanul. Ha kérdezed? Megjelentem a világban, s hányszor, hol? Válaszolok, hisz mindig ott vagyok. Ha zártak a szemek, ha kerekre nyílnak, ott vagyok. Szóltam-e vajon? Nem hallod, ahogy énekelek? Vagyok, mi voltam ma is, szolgáló leánya egy úrnak, tőle kaptam, mit a hegyek közé viszek. Szép éneket, éhezőknek kenyeret. És felújjongnak a gyermekek.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.